reggeli személy.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, jó reggelt kívánok.
Reggelt kívánok.
Hát nehéz dolog, hogy mondjam, csak egy szarvat találni, ami keresztül megragadható a mai orosz-ukrán valóság tűgye, már bocsánat ezért a kifejezésért, de az biztos, hogy van valami csalódás azzal kapcsolatban, hogy végre megszületett az amerikai döntés arról, hogy több milliárd dollár értékben fegyvereket kap Ukrajna, hiszen erre hivatkozva folyt a visszavonulás, a rettenetes állapotok a fronton. Most meg úgy nem nagyon lehet látni, hogy ez mitől változott volna meg, illetve folyton azt hallom, azt olvasom, hogy várják, hogy megérkezzenek ezek a fegyverek. Mi történt az elmúlt hónapok alatt? Másrészt, mi történik Oroszországban a hadigazdálkodásra való áttéréssel, és azután főleg, hogy igazából egy közgazdászt tettek meg most a védelmi miniszter posztjára, ami azt jelenti, hogy Putyin nagyon komolyan gondolja, hogy hát nem is tudom, szabad-e arra hivatkozni, hogy egy ilyen Szovjetunió vagy szovjet típusú katonai hadigazdálkodási rendszert épít ki. Szóval hogy áll most ez a helyzet? Mivel írható le egyáltalán most a dolog?
Ugye ennek a kérdésnek két része van. Egyrészt, hogy volt ez a most már több-több héttel ezelőtt végre megszületett döntés erről a közel 61 milliárd dolláros amerikai segítségről, amivel kapcsolatban minduntalan fel kell idézni azt a fontos körülményt, hogy ebből a 61 milliárdból nem egészen 16 milliárd dollár az, amit közvetlenül fegyvervásárlásra fordíthatnak az ukránok. Körülbelül ekkora nagyságrendet képez a csomagnak az a része, amelyik az amerikai hadsereghez kerül, hogy vásárolhasson új és modernebb fegyvereket azokért, amit átadott korábban Ukrajnának. Szintén körülbelül ilyen nagyságrendet képez az a költség, ami az amerikai szállításokat, illetve a fegyverszállítások védelmét és telepítésével összefüggő kiadásokra megy. És van egy negyedik része ennek a 61 milliárdnak, hogy az amerikai állam elkezdi az állam eszközeivel, pénzügyi eszközeivel segíteni, forszírozni a lőszergyártásnak a kiszélesedését, mert ugye Amerika nem arra készült, hogy ilyen háborúval szembe találja magát, tehát ezt a területet, ezt az ipari kapacitást állami eszközökkel próbálja forszírozni. Tehát ilyen értelemben nem 61 milliárdról van szó, hanem nem egészen 16 milliárdról, de hát az is, ami már megérkezett, arra jó volt, hogy a Harkovnál, vagy Harkivnál azt a betörést, ami május 10-én kezdődött, azt föltartóztassák, sőt, hát ha inni lehet a híreknek, akkor lényegében ott visszaszorították az orosz erőket. És egyébként is 2024 elejétől április végéig 360 négyzetkilométert szereztek az oroszok. Más források szerint ez június elejéig nem egészen 800 négyzetkilométer, és hogyha abból indulunk ki, hogy Ukrajna teljes területe, amit 90 egyben megkapott független államként, az 603 ezer négyzetkilométer, és hát az oroszok valószínűleg ennek durván egyötödét most is kontrollálják, akár a közel 400 négyzetkilométer, akár a közel 800 négyzetkilométer, hát nem jelentős siker. Ennek ellenére egyébként Oroszországban furcsa folyamat megy végbe, mert hogy a közvélemény körében nő azok száma, aránya, akik a katonai művelet folytatását támogatják, és csökken azok aránya, akik azt gondolják, hogy keresni kellene a fegyverszüneti megállapodás lehetőségét, és a közönkutatók egy része ezt azzal kapcsolja össze, hogy valami hasonló hangulat kezdett kialakulni 24 elejétől az orosz közvéleményben, mint amilyen hangulat 23 nyarán volt az ukránok körében, hogy most megállítottuk az oroszokat, és most jön az ellentámadás, és az ellentámadás nyomán újabb, nagyon jelentős területeket szerzünk meg. Hasonló hangulat alakul ki, nyilván a propaganda ezerrel dolgozik ezen, és ez úgy tűnik, hogy az orosz társadalom jelentős részét meg tudta erről győzni, és most furcsa módon a trend megváltozott, tehát többen a háború folytatása mellett emelnek szót. Ami pedig a hadigazdaságot illeti, ugye nincs igazán adekvát meghatározása annak, hogy a GDP mekkora aránya kell ahhoz, mármint hogy katonai célú termelés mekkora aránya kell ahhoz, hogy hadigazdaságról kelljen vagy lehessen beszélni. Általában teljes értékű háborút folytató országok, azok ugye a negyedét, harmadát a GDP-üknek a fegyverek, illetve lőszerek gyártására fordítják. Ettől Oroszország még még messze van. Tavaly a GDP 6%-át fordították fegyver, illetve lőszergyártásra, idén ez valószínűleg 8% lesz. Ez nagyon magas egyébként a nagy gazdasággal és nagy erős hadsereggel rendelkező államokhoz képest, ott olyan 2%, 3% körül van, mondjuk a lengyelek ebből kilógnak 4%-kal, de hát az, hogy 6%, illetve idén 8% lesz, ez azt mutatja, hogy természetesen kezdik elforgatni egy hadigazdálkodás felé Oroszországot, de teljes értékű hadigazdálkodásról, vagy erre való berendezkedésről még távolról sem beszélhetünk. Itt több oka van ennek. Egyrészt hivatalos kormányzati nyilatkozatokból azt lehet tudni, hogy körülbelül 400 ezer ember hiányzik a hadipari szektorból, nincs munkaerő, és kapacitásaiknak a végső tartományában vannak, nem véletlenül, hogy
ez Iránban. Kvalifikált munkaerő, amiről
beszélsz? Hát igen, tehát akikre szükség lenne. Nyilván ezek között vannak betanított munkások is, de összességében hát közel 500 000 ember hiányzik, és nem tudják a kapacitásaikat bővíteni, és ne felejtsük el, hogy Oroszország hát különböző berendezésekhez, különböző munkapadokhoz nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud hozzájutni, és hát ezek az eszközök, forgácsoló berendezések, esztergagépek, szóval egy idő után nyilván cserére szorulnak, vagy javításra szorulnak, és hát a szankciók hatására ez sem egyszerű megoldani. Tehát nem csak a munkaerő felől van probléma, hanem a gépi kapacitások felől is van probléma. Még egyszer mondom, nem véletlen, hogy elzarándokolt Putyin ugye a közelmúltban Észak-Koreába, és nem véletlen, hogy ott is, meg Iránban is keresi a lehetőséget, hogy lőszerekhez jusson, miután Kína viszont egyelőre bizonyította, nem szállít se fegyvereket, se lőszereket. Azt, hogy Belauszovot a volt gazdasági blokkért felelős első miniszterelnök helyettes tette meg honvédelmi miniszterré Putyin, abban szerintem két körülmény játszott közre. Az egyik valóban tényleg az, hogy úgy tűnik, hogy hosszú háborúra rendezkedik be Putyin, és azt gondolja, hogy egy ember, akinek egyébként egy ilyen dirigista, tehát az állami beavatkozást mindig is forszírozó, annak jelentőségét hangsúlyozó közgazdászról van szó, akinek kiterjedt gazdasági kapcsolatai vannak, és abban bízik, hogy a hátterét a hadsereg fegyverrel való ellátásának biztos, folyamatos biztosítását azt garantálni tudja Belousov vezette minisztérium. Másrészt nyilván szerepe van annak is, hogy meg akart válni Sojgutól. Sojgu, aki épp egy évvel ezelőtt volt ugye a Prigozsin lázadás vagy zendülés, ami után rögtön nem akart elmozdítani Sojgut, de hát nyilvánvaló, hogy ott súlyos presztízsveszteséget szenvedett el a minisztérium. Többek között azért is, mert úgy mentek a wagneristák Moszkva felé, hogy szárazföldön semmiféle ellenállással nem találták szemben magukat, és valószínűleg azért álltak meg nem 200 kilométerre, mint ahogy Prigozsin állítja Moszkva előtt, hanem 400 kilométerre, de hát azért elég mélyen behatoltak az országba, mert valahogy mégsem találkozott, vagy szóval nem mutatkozott meg a hadseregnek az együttműködési készsége, tehát az a fajta lázadás, amit néhány száz ember elindított, az nem bontakozott ki egy nagy felkelésé, vagy nagy pucskísérletté. Szóval Sojgu presztízsvesztessége egyáltalán, amit az orosz hadsereg produkálni tudott a frontvonalon, és ne felejtjük el, 2001 és 2011 között egy 10 éves program keretében újra fegyverezték az orosz hadsereget, és megint csak minisztériumi hivatalos bevallás szerint 700 milliárd dollárt fordítottak erre. És hát minden jel szerint ebből a 700 milliárdból nem kevés, nem oda jutott, ahová szánták, és hát Sojgu környezetében nem véletlen, hogy itt sorra váltották le azokat az embereket, miniszterhelyetteseket, különböző főcsoportfőnökségek vezetőit, akik korrupcióval vádolnak, tehát van egy ilyen tisztogatási elem is benne, és talán van egy harmadik elem is, hogy például az egyik rokonát, egy másodunokatestvérét nevezte ki az egyik védelmi miniszter helyettesnek, aki persze a dolog pénzügyi felügyeletét, tehát könyvelését fogja valahogy ellenőrizni, de minthogyha olyan embereket szeretne Belousov mellett látni, akik iránt nagyobb bizalommal van, mint azok iránt a katona emberek iránt, akik Sojgu körül voltak, és egyes megfigyelők szerint, minthogyha Sojgu egyre inkább a katonai, tehát a tábornoki kar felé mutatott volna több lojalitást, mint sem mutatott Putyin felé. Szóval ez a három dolog, lojalitás, korrupció, illetve a tartós háborúra való berendezkedésnek a feltételeit leginkább Belousovtól és új csapatától várja.
Az, hogy fölállt voltak éppen ez a, nem is trió, hanem ez a négyes, mert hát Iránt is ide kell számítani. Igen. Ez egy, mennyire számít egy nagyon komoly működő szövetségnek, hogy úgy értem a dolog kiterjedtségét tekintve, mert ha azt nézzük, hogy Kína megoldja a szankció problémájának egy részét azért, mert nyilván szállít Oroszországnak olyan dolgokat, amik egyébként nem val be, illetve ennek a durvább, mondjuk a lőszerellátási részét Észak-Korea megoldja, a rakéták ügyét azt Irán, és hát akkor gyakorlatilag az oroszok legalábbis katonai szempontból rendben vannak.
Hát nyilvánvalóan fegyverek, illetve lőszerek tekintetében Iránra, illetve Észak-Koreára hagyatkozhat. Észak-Korea esetében talán épp a napokban a Washington Post írt arról, hogy az elmúlt másfél évben körülbelül 1,5 millió különböző típusú tőzérségi lőszert szállított Észak-Korea Oroszországnak. A kínaiak beszámolója szerint ez majdnem 3-4-szerese volt ténylegesen. Nyilván értékes számára Észak-Korea, mert olyan fegyverekhez tud lőszereket szállítani, ami ott van a harctéren, tehát régi szovjet gyártmányok, és másút már nem nagyon tudna ilyeneket beszerezni. Az észak-koreaiak eddig élelmiszert, illetve üzemanyagot kaptak ezért cserébe, mindkettőből komoly hiány van Észak-Koreában. Ugye most aggodalmat nem is az keltett, hogy itt most egy olyan szövetség köttetett, egyébként kísértetiesen emlékeztetve az 1961-es hasonló barátsági megállapodásukra, mármint a Szovjetunió és Észak-Korea között, hogy hát ha támadás érné egyik vagy másik országot, akkor azon nyomban sebben lobban segítségére siet egyik vagy másik ország, szóval nehéz elképzelni, hogy észak-koreai katonák az ukrán fronton legyenek, de itt mégis van egy aggodalmat keltő mozzanat ebben a minapi találkozóban. Jelesül attól félnek főleg az Egyesült Államok, de nem alaptalanul Dél-Korea, illetve Japán, tehát Észak-Korea közelében is, hogy olyan rakétatechnológiai megoldásokat adhat át most már Oroszország cserébe a további észak-koreai fegyverszállításokért cserébe, ami lehetővé teszi, hogy végre legyen interkontinentális balisztikus rakétája Koreának, tehát olyan nagy hatótávolságú rakéta, amivel már az Egyesült Államokat is eléri, illetve az eddigi rakétái nem elég pontosak, tehát olyan technológiai megoldásokat is megkaphat, ami a közepes balisztikus rakéták pontosságát, találati pontosságát növeli. Ez aggodalmat kelt. Ugyanakkor az a húzás, hogy most itt Direldurral aláírtak egy ilyen látványos megállapodást, hát kiváltotta pillanatokon belül az ellenhatást, hiszen Dél-Koreában rögtön nyilatkoznak, hogy még eddig távol tartották magukat attól, hogy közvetlenül adjanak át fegyvereket, lőszereket Ukrajnának. Egyébként dél-koreai ilyen eszközök kerültek Ukrajnába, de úgy, hogy az amerikaiak megvették Dél-Koreától, és az amerikaiak adták át ezeket az eszközöket.
Vagy mondjuk a lengyelek is megtehették volna, hiszen ők egyébként vesznek, igen.
Így van, és ne felejtjük el, hogy Dél-Korea a világ egyik legjelentősebb fegyver- és lőszergyártója. És most bejelentették, hogy mérlegelik, hogy felülvizsgálják az eddigi magatartásukat, és lehet, hogy közvetlenül kezdenek fegyvereket szállítani Ukrajnának. Tehát időnként az az érzésem, hogy olyan kényszerpályán van Oroszország, hogyha gondol is erre, tehát hogyha elemzik egy-egy döntés következményét, és lehet, hogy belekalkulálták, nem zárnám ki, hát végül is felkészült emberek lehetnek még mindig azért Putyin környezetében, hogy ez lesz az ellenreakció, már nem tehetik meg, mert a saját gyártási kapacitásuk peremén vannak, és rászorulnak arra, hogy továbbra is Észak-Koreától fegyvereket, de leginkább lőszereket kapjanak. Szóval, hogy ez a szövetség mennyire működik, tehát mind Észak-Korea, mind Irán esetében a fegyverek, illetve lőszerek szállítása miatt fontos Oroszország számára a két ország támogatása. Kína esete sokkal bonyolultabb. Ugye Kína valóban, ahogy említetted is, nagyon sok mindent szállít, lényegében uralja ma már a személygépkocsi piacot Oroszországban, de hát a teljes tehergépkocsi forgalomnak is több mint harmadát már kínaiak által szállított teherjárművek teszik ki, és hát amikor ilyen eszközt szállítanak Oroszországba, akkor feltehetően egy része hát katonai célokat fog szolgálni, és nem a civil szférában fog működni, és hát kettős rendeltetésű eszközöket, bizonyos típusú berendezéseket szállít. Az amerikaiak időről időre próbálják szigorítani ezt a történetet. Most például, mielőtt ide jöttem, olvasom, hogy a Bank of China a legjelentősebb és az orosz-kínai kereskedelmi forgalomban döntő szerepet játszó bank nagyon erősen elkezdte korlátozni a rubel-yuan, tehát az oroszokkal való kereskedelem lebonyolításában eddig játszott szerepét. Tehát a kínaiak nagyon óvatosak, mert nekik ezek a másodlagos szankciók Amerika részéről nagyon fájnának, és hát olyan jelentős az Amerikával kialakított gazdasági kapcsolatrendszer külkereskedelmében, hát többszörösét teszi ki az Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolat Kína esetében, mint amit Oroszországgal fenntart, hogy nyilván nekik erre figyelni kell. És az is nagyon beszédes, hogy Oroszország miután gyakorlatilag szinte teljesen kiszorult az európai gázpiacról, ugye 155 milliárd köbméter gáz szállított 21-ben a háború előtti évben az Európai Unió országaiban vezetéken, és ehhez jött egy durván 20 milliárd köbméter LNG, tehát cseppfolyós formában, tavaly 28 milliárdot vezetéken, és lényegében három ország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria vásárol. Tehát innen kiszorult, és emiatt hát több mint 100 milliárd köbméter gáza van, amit nem tud hova értékesíteni. Ugye Kína irányában egyetlen egy vezetéke van, aminek a kapacitása 37-38 milliárd köbméter, de még messze van. Egyrészt műszaki állapota sem olyan, hogy a teljes csúcs mennyiséget tudná szállítani, és a kínaiak alig több mint 20 milliárdot vásárolnak. Putyin az elmúlt másfél évben háromszor találkozott a kínai elnökkel, minden alkalommal Moszkvában nagyon bíztak abban, hogy végre sikerül egy második Kínába tartó gázvezetéket megépíteni. Mind a három alkalommal a kínai elnök határozottan elzárkózott ettől. Ráadásul az utolsó találkozó után kiszivárgott, hogy a kínaiak ragaszkodtak ahhoz, hogy az oroszok olyan áron adják Kínának a gázt, mint a belső ára, az erősen dotált belső ár, és ráadásul ragaszkodnak ahhoz, hogy a több mint 3000 kilométer hosszú második Szibéria ereje vezetéket kizárólag orosz pénzből építsék meg, Mongólián keresztül, mint egy 1000 kilométer lenne, és aztán menne Kínába, és a kínai szakaszt is, és még az is korábban kiszivárgott, hogy a kínaiaknak az is nagyon jól esne, hogyha 10-15 év elteltével az a szakasz, ami Kínában van, az átkerülne kínai tulajdonba. Tehát lehet látni, hogy ezt egyébként Magyarország szempontjából is figyelmet...
És a lányom nem kéne kérdezni meg Putyin.
Így van, így van. Szóval azért elgondolkodtató, hogy egy Oroszországgal is így tud tárgyalni Kína, akkor elképzelhetjük, hogy mondjuk egy olyan méretű országgal, mint Magyarország, hogyan folynak ezek a tárgyalások. Tehát nincs második vezeték, ehelyett a kínaiak a türkménekkel építetik meg a negyedik ilyen vezetéket. Tehát egyáltalán nem az történt, mint amire számíthattak az oroszok azok után, hogy kiderült, hogy nem két-három nap, és nem is két hét ez a háború, hogy fontos lesz számukra Kína segítsége. Politikai diplomácia és bizonyos gazdasági segítségen túl azért nagyon korlátozott, és a kínai szempontokat messze menően szem előtt tartó az a magatartás, amit Peking képvisel.
De közben az amerikai-kínai, hát hogy mondjam, kereskedelmi háború egyre durvább, tehát az, ami 100%-os vám most már a kínai, mondjuk akár Mexikóban gyártott elektromos autókra, amire a Kína azt gondolhatta, hogy ez soha nem történhet meg, mert a vámkivetés, mert hát Kanada, az Egyesült Államok, Mexikó egy vám területen fekszik. Az amerikaiak minden gond nélkül ezt felszámolták, föl akarják számolni, Kanada is. És hát bármit csinál Trump, de ezt, hogy mondjam, Kína ellen folytatni fogja. Nem bízhat abban Moszkva, hogy Kínának hát hogy mondjam, Oroszország felé kell fordulni egyre inkább.
Hát nem sokat tud nyújtani Oroszország. Szóval az a helyzet, hogy egy ilyen 1800-2000 milliárd dollár nominális értéken GDP Oroszország szemben egy 17000 milliárd, 18000 milliárd dolláros nominális értéken, tehát nem vásárlóparitáson gazdasági erővel rendelkező Kína között, akkor az aszimetria, és ráadásul ez ennek a 30 évnek a következménye, a késői szovjet gazdaság, a Szovjetunió az körülbelül ugyanazt a gazdasági erőt képviselte a 80-as évek végén, felbomlása előtti években, mint a korabeli kínai népköztársaság. Azzal, hogy felbomlott a Szovjetunió, és Oroszország durván a szovjet gazdasági erő felét örökölte, Peking és Moszkva gazdasági ereje közti viszony 1:2 vált. Ma már több mint 10-szeres. Nominális értéken több mint 10-szeres. Szóval nagyon elmentek a kínaiak, és hát lehet, hogy haditechnikában bizonyos katonai képességek további fejlesztésében még rászorulhat. Például a rakéta előrejelző, tehát a korai előjelzés szolgáló rendszer képítésében például, amivel csak amerikaiak és oroszok rendelkeznek, egy ilyen képítésében például Oroszországnak megkerülhetetlen szerepe lenne. De összességében azt kell mondjam, hogy Oroszország nem sokat tud nyújtani Kínának, és jellemző, hogy már jóval a háború előtt orosz részről próbálták meggyőzni a kínai vezetést arról, hogy valahogy intézményesíteni kellene ezt a kapcsolatrendszert, és egy szoros politikai és katonai szövetségre kellene lépnie a két országnak. A kínaiak ezt mindig elutasították. Túl zajosnak, feleslegesen kockátvállalónak tartották az orosz külpolitikát. Pestesen szóval nem akartak odakozmálni olyan ügyekhez, ami nem az ő ügyük. Tehát ilyen értelemben én kevés olyan helyzetet tudok elképzelni, amikor Kínának lenne Oroszországra, leszámítva azt az esetet, amikor esetleg a kínai vezetés mégiscsak arra szánja el magát, hogy erőszakkal próbálja Tajvant megszerezni. Egyébként egy fontos indikátor lehet, hogy abban az esetben lehet, hogy gyorsan belekezdenek a Szibéria ereje 2 gázvezeték megépítésében, mert lehet, hogy blokkolják a dél-kínai tengert, és akkor egy alternatív szállítási útvonalat jelentene, hogyha tenger felől nem kaphatna gázt Kína. Tehát ilyen értelemben az egy fontos jelzés lehet, hogy mire szánhatja el magát Kína, hogy ebbe hirtelen elkezdenek belekezdeni. De összességében azt is nagyon kétesnek tartom, hogy Kína látva, hogy milyen következményei vannak az ukrajnai háborúnak, és hogyan viselkedik a nyugat, szóval egyelőre én nagyon-nagyon valószínűtlennek tartok, de nem vagyok sinológus, de nagyon valószínűtlennek tartom ilyen dilettáns alapon persze, hogy ilyenre szánná el magát Kína.
Amikor Oroszország körbeépíti magát ezekkel a szövetségekkel, és most elsősorban, hát hogy mondjam, Észak-Korea, ki gondolta, ki hitte volna, hát a Putyin sem a legmerészebb rémálmaiban is, hogy egyszer rászorul Észak-Koreára, akkor gyakorlatilag egy olyan háborúra épít mindent, és a gazdasága egy részét is, amit vel kapcsolatban az irracionalitás egyre többször jut az ember eszébe, hogy mit akar ott tulajdonképpen Ukrajnától. Az egészet már biztos, hogy nem tudja megkapni. Megkap egy szétlőtt déli-keleti területet, rendben van, nagyvárosokkal, kikötőkkel, az egész azovi részet, és így tovább. De minek neki ez az egész? Tehát mi indokolja azt, hogy az egész ország gyakorlatilag most már erre a háborúra dolgozik és keres?
Itt megint a két része van a kérdésnek. Az első felére is szeretnék reagálni, hogy ez a teljesen irracionálisnak és értelmetlennek és korábbi években elképzelhetetlennek tűnő közeledés Észak-Korea és Oroszország között. Szóval erről talán annyit érdemes megjegyezni, és mint egy erősítendő, hogy tényleg teljesen elképzelhetetlen lett volna ez néhány éve. Ugye 1988-ban Gorbacsov idején veszi fel a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunió, a késői Szovjetunió Dél-Koreával. Ez a korábbi ideológiai, politikai alapú kapcsolatát Fennyannal nagyon megterheli, elhidegülés indul el, és amikor 2000-ben Putyin éppen csak megválasztják Oroszország elnökének, nem sokkal később elutazik Észak-Koreába, akkor lényegében egy kicsit kiegyenlíteni akarja azt a kapcsolatrendszert, amelyik egyre inkább Dél-Koreára tesz. Ugye a jelcini években az a politikai politika azt ismerte fel, hogy Dél-Korea egy erős gazdaság, fontos technológiai transfer forrása lehet, tehát hogy egyre inkább ez a kapcsolat erősödött, és úgy gondolta, hogy valahogy politikailag itt rendezni kéne a dolgokat, és akkor az előző vezető az megígérte Putyinnak, azzal jött haza az orosz elnök, hogy meggyőzte az észak-koreai vezetést, hogy a nukleáris programot befagyasztják, nem fogják folytatni, és hát telt múlt az idő, és hát bejelentették, hogy szó sincs erről. És Putyin, aki láthatóan személyében is úgy tűnik, hogy meglehetősen hiú ember, ezt nagyon rossz néven vette, és utána, amikor 2010-ben elrendelik a szankciót a nukleáris programja miatt Észak-Korea ellen, akkor Oroszország minden további nélkül csatlakozik, és hát az embargó például tiltaná például olyan luxus autók szállítását is, mint amiből már kettőt kapott a koreai vezető az orosz elnöktől, szóval, hogy 2010-ben csatlakozik ehhez a szankciós rendszerhez, amit Észak-Korea ellen elrendelnek, sőt, 2014 és 17 között külön orosz szankciók sújtják Észak-Koreát. Tehát 2022-vel egy új helyzet állt elő, amikor láthatóan ebben a viszonyrendszerben egyfajta orosz kiszolgáltatottság is megjelent, és hát arra kényszerül Oroszország, hogy hát gazsuláljon bizonyos értelemben a koreai vezetőnek, és hát tényleg nagy kérdés, hogy cserébe azért, hogy újabb lőszerszállítmányok induljanak el nagy mennyiségbe Oroszországba, mit lesz kénytelen Oroszország átadni. A kérdés második fele, tehát hogy mit is akar Putyin, hát nagyon nehéz. Lényegében attól a pillanattól kezdve, hogy 22. február 24-én elkezdte ezt a háborút, nagyon nehéz választ adni, és különösen azok után, hogy kiderült, hogy ez nem egy rövid futamidejű történet lesz, értelmes választ adni. Ugye a genfi béketárgyalásokat megelőzően egy-két nappal ismertette az orosz álláspontot Putyin, bizonyos értelemben meghekkelve, vagy kísérletet téve arra, hogy egy kicsit trollkodjék, és ugye akkor azt kifejtette, hogy az egyik legfontosabb követelés, hogy a négy kelet-délkeleti ukrajnai megye teljes egészében kerüljön Oroszországhoz, és ezt ismerje el Oroszország részeként Ukrajna is, illetve hát a Krím természetesen rendeződjék ebben a tekintetben is. Ugye ehhez tudni kell, hogy a négy kelet-ukrajnai megye, tehát a Luhanszki, Donyecki, Zaporozsiai, illetve Herszon megye, különösen az utóbbi kettő egyáltalán nincs teljes egészében orosz felügyelet alatt, tehát olyan területekre is igényt tart, amit fegyverekkel eddig nem sikerült megszerezni, illetve hát a másik követelés, hogy Ukrajna adjon garanciát arra, hogy nem akar a NATO tagja lenni, és hát egy ilyen semleges státuszt vállal magára. Itt ugye újra és újra emlékeztetni kellene arra, hogy 1975. augusztusában, amikor a Helsinki záró dokumentum aláírásra került, és ezt aláírta a Szovjetunió, és jogfolytonosan eddig még nem jelentette be Oroszország, hogy az ott rögzített dolgokkal nem értene egyet, ott egy nagyon fontos nemzetközi biztonságra vonatkozó kategória jelent meg, a szuverén egyenlőség elve. A szuverén egyenlőség elve pedig azt jelenti, hogy minden szuverén államot megillet az a jog, hogy szabadon válassza meg külpolitikai irányvonalát, beleértve azt a jogot is, hogy szabadon dönthessen arról, hogy mely katonai szövetséghez csatlakozik, vagy a semlegességet választja. Tehát amikor Oroszország azzal az igénnyel lép fel, akár a háború előtt, most pláne a háború után, hogy egy szuverén állam nyilatkozzék és mondja azt, hogy semmilyen körülmények között nem akar csatlakozni egy katonai szervezethez, ezzel korlátozza a szuverenitását. Nem beszélve arról, hogy a második világháború után kialakult nemzetközi rend, amit megerősít a Helsinki záró dokumentum, egyik alapelve az erőszakkal való fenyegetésről, illetve az erőszak alkalmazásáról való lemondás. Ez azért izgalmas történet, mert hogyha ez a háború egy ponton befejeződik, akkor lényegében egy olyan folyamat eredményeként fejeződik be, ahol az egyik érintett fél, Oroszország nem csak hogy erőszakkal fenyegetőzött, de erőszakot alkalmazott. És ez milyen precedens teremt, ha másút nem Európában, hogy bizonyos célokat el lehet érni az erőszak alkalmazásával, ami teljes egészében ellentmond mind az ENSZ alapokmányának, mind pedig a Helsinki záró dokumentumnak. És itt ugye elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy itt Nyilván számos oka van, hogy egyelőre beláthatatlannak tűnik, már az is, hogy mikor fognak leülni együtt oroszok és ukránok és tárgyalni, akár csak egy fegyverszüneti megállapodásról, de itt olyan bizalmi deficit keletkezett annak következtében, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt az Ukrajnát, amelyikkel 5 olyan nemzetközi megállapodást kötött, amiben garantálta Ukrajna területi épségét, határai sérthetetlenségét és szuverenitását, hogy most ha aláírnak egy 6. az mire lesz garancia? Tehát itt ugye például, amit Putyin időről időre elővesz, a 22. márciusától folytatódó és április 22-én talán befejeződő isztambuli tárgyalások, ott ugye 3/4 részben a felek meg tudtak egyezni, 1/4 rész vitakérdés volt, de az ukrán delegációt vezető politikus néhány hónappal ezelőtt nagyon világosan mondta, hogy ott hát 2 dolog volt, nem a nyugatiak nyomása, ami miatt ez nem került aláírásra. Az egyik a mérhetetlen bizalmi deficit, hogyha mi ezeket a feltételeket elfogadjuk, mi a garancia arra, hogy Oroszország ezeket betartja? A másik az Bucsa volt. Ugye április 1-én, 2-án kapja vissza ezt a területet Ukrajna, és szembesülnek azzal, hogy mi történt ebben a Kijev közeli városban. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy Boris Johnson meggyőzte volna, vagy arra kényszerít tette volna az ukrán vezetést, hogy felhagyjon a tárgyalásokkal. Itt a bizalmi deficit, és ez nagy probléma lesz, majd akkor, amikor eljutunk oda, hogy megállapodjanak, akár csak egy fegyverszüneti megállapodásban, hogy Ukrajna nyilván ezen túl valami nagyon erős biztonsági garanciát fog követelni, és erre nem csak azért van szüksége, hogy a háború ne folytatódjék, és azok a polgárok, akik Kijev felügyelete alatt maradnak, biztonságban érezhessék magukat, de ez egy messze menő európai érdek is, mert hogyha nincs erős biztonsági garancia a megállapodás mögött, amit én egyébként Ukrajna gyors NATO felvételében látok, ha nincs ilyen erős garancia, abban az esetben senki nem fogja újjáépíteni Ukrajnát. És ha senki nem építi újjá Ukrajnának szétroncsolt részét, akkor egy félig roncsországban olyan politikai, szociális feszültségek termelődnek folyamatosan, amik nem maradnak meg Ukrajna határain belül, és szükségszerűen elsősorban köztes Európát, minket fognak érinteni, de Európa egészét is. Tehát ezért mondom, hogy amikor befejeződik majd a háború, amiről most nagyon nehéz bármi konkrétumot mondani, mert annyira távol vagyunk még ettől a történettől, de az viszont egészen világosan látszik, hogy nem csak egy szerződés kell, hanem a szerződést alátámasztó érdemi biztonsági garancia, hogy nem gondolja meg magát Oroszország néhány hónap, fél év, év múlva is folytatja a műveletet, amikor úgy érzi, hogy kellő erőt gyűjtött.
De még marad az a kérdés, hogy mi lesz egy olyan Oroszországgal, ami erre a háborúra van építve, mondjuk akkor, hogyha ez a háború véget ér, és ott marad egy ilyen nagyon fura szerkezetben, egy hadigazdasággal, aminek minden logikája az diktálja, hogy akkor tessék még több katonát előállítani, fegyvert gyártani, körülnézni, hol lehetne még valamit keresni ezzel a hadsereggel. Tehát, hogy van egy ilyen, egy kemény militarista logika.
Így van, pontosan. Tehát egyrészt a gazdaság szerkezetéből fakadóan, másrészt az ország elzártságából fakadóan. Ugye ne felejtjük el, hogy lehet, hogy a háború majd egyszer befejeződik úgy, hogy lesz egy fegyverszüneti megállapodás, lesz egy demarkációs vonal, többé-kevésbé fixnek tekinthető határvonal, ami elválasztja egymástól a most szemben álló és háborúzó feleket. Na de nehéz elképzelni, hogy a nyugat gyorsan kiengedné a szankciók szorításából Oroszországot. A szankciók valószínűleg hosszú időn keresztül megmaradnak. Valószínűleg azért, mert egyfelől jóvátételre akarják kényszeríteni Oroszországot, mert lehet, hogy most ez a megállapodás ez nem fogja tartalmazni, de a nyugat és Ukrajna nyilván nem fog lemondani arról, hogy jóvátételre kötelezze Oroszországot. Ugye különböző számok röpődnek, tehát 500 milliárd dollár környékén van a legkonzervatívabb adat, amit jóvátételként pillanatnyilag reálisnak gondolnak. A másik pedig hát a háborús bűnösök felelősségre vonása. Ez is pillanatnyilag teljesen elképzelhetetlennek tűnik, de ennek a háborúnak a végén mégis, ha máshogy nem, teoretikusan fönnmarad az az igény, hogy meg kell büntetni azokat, akik háborús bűnöket, és nem keveset követnek el ebben a háborúban. Tehát én azt gondolom, hogyha vége van ennek a történetnek, nem csak ukrán oldalon vannak ezek a biztonsági igények, de orosz oldalon fönnmarad, prolongálódik az a helyzet, hogy egy jelentős mértékben elszigetelt országról van szó, ráadásul egy olyan országról, amely hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy meggyőzze a lakosságot arról, hogy nem európai identitású az orosz. Tehát most már lehet látni, hogy nagyon értelmes, nagyon intelligens, komoly tudósok is beállnak abba a sorba. Ugye a Rassziev Globálnoi Politike, ez a Oroszország a globális politikába című folyóirat két havonta jelenik meg. Annak idején a Foreign Affairs-szel együttműködve jött létre. Nagyon komoly emberek publikálnak rendszeresen, és hát egymás után látom azokat a cikkeket, tanulmányokat, amik hát ott abban a térben is arról próbálják a hát mondjuk így, hogy az ilyesmit olvasó embereket, de hát ez lecsorog ugye a sajton keresztül alacsonyabb szintekre is, hogy hát igen, voltak nyugatos korszakai Oroszországnak, időnként Európától és a nagy nyugattól, a kollektív nyugattól sok jó dolog származott, de hát ennek vége. Ezzel szakítanunk kell egyszer és mindenkorra. És az orosz társadalom bizonyos szinten el is fogadja ezt, épp a közelmúltban publikálta a Levada Központ azt a felmérését, hogy arra volt kíváncsi, hogy mely országokat tekinti leginkább baráti országnak, és mely országokat tekinti leginkább ellenségesnek. És hát lehet látni, hogy a 90-es évekhez, de még a 2018-hoz is, amikor labdarúgó világbajnokságot rendezett Oroszország, és ugye szembesült azzal, hogy az amerikai, a brit, a francia, a német turista az nem patás ördög, és a lehető legjobb véleménnyel volt az odautazó turistákról, és általában is a nyugathoz egészen másképp viszonyult, nem beszélve a 90-es évekről. Hát most Amerika, a britek, a németek, a lengyelek, a litvánok az első ötös, akik ellen a legnagyobb gyűlölettel van az orosz társadalom, és hát a legnagyobb barátnak pedig, bár ez nyilván magyarázattal tartozom e barát fogalom kapcsán, ott ugye Belarus, Kína, India, Irán, mi egyébként a 15. helyen vagyunk, tehát az Európai Unióból mi tűnünk föl elsőként. Köszönjük ezen szépen a listán. Szóval, hogy és hát ott is lehet látni, hogy nem barátságról van szó, hanem akiket leginkább barátinak gondolnak, azok olyanok, akik valamilyen módon hajlandóak segíteni nekünk, valamilyen módon épp úgy nyugatellenesek, mint mi vagyunk. Tehát azt a fajta érzelmi melegséget, hogy itt valóban van valami tradicionális szimpátia, kölcsönös szimpátia, ezekben a barátinak tekintett országokban sem lehet felfedezni.
És akkor mondjuk az európai részen élő nyugatosnak számító középrétegnek nevezett társaság az hallgat, vagy már annyira megritkult és olyan módon, tehát annyira azért nem tudtak elmenni persze.
Nem, hát nyilvánvalóan egy konszolidált autokráciában, és hát nagyon keményé vált ez az autokrácia, és nagyon szigorúvá, és nagyon represszívvé, tehát ma óriási bátorság kell azért, hogy az ember kimenjen, és nyilvánosan egyetemértését kifejezze. Ugye mindúttal szoktam azt a példát mondani, hogyha valaki egy A4-es lapra ráírja azt, hogy mir, hogy béke, és kimegy az utcára, és maga elé tartja, akkor pillanatokon belül elviszik, de egy üres lapot tart maga elé, akkor is elviszik. Tehát lényegében a politika, a szónak a tulajdonképpeni értelmében az megszűnt Oroszországban, mert fontos közügyekben nyilvánosan nem lehet ellenvéleményt kifejteni, és ez nem csak a háborúra, számos egyéb dologra is vonatkozik, tehát lényegében nincs politika, van a legfőbb hatalomnak a politikai akarata, és hát csak főhajtással adózhatunk azok előtt, akik mégis ilyen-olyan módon, de kifejezik egyetnemértésüket, és nyilván nagyon sokan vannak, akik a félelemtől hajtva azt mondják, hogy hát most mit tudok én tenni. Teljesen szétzilált az ellenzék, legfontosabb figurái régóta külföldön vannak, külföldről megszervezni hatékony ellenzéki fellépést egy konszolidált autokráciában teljesen lehetetlen. Itt egy dolog lehet, de annak sem látjuk jeleit, hogy az eliten belül indulna el olyan fajta mozgolódás, hogy nagyobb kockátot lát a háború fenntartásában és folytatásában, mint a Putyin elleni szervezkedésben. De hát egyelőre ettől még messze vagyunk. Illetve hát nyilván a politikai eliten túl az erőszakaparátusok magatartása nagyon fontos, hogy azok lojalitása a rezsim iránt fennmarad-e vagy sem. Itt lesznek-e dezertálók? Ha nem lesznek, akkor azt gondolom, hogy ez a rezsim egyelőre működőképes. Ne felejtsük, hogy tavaly is az orosz külkereskedelmi mérleg 118 8 milliárd dolláros pozitív szaldóval zárt. És hát azt mondják szakértők, hogy addig, amíg ezt nem sikerül legalább megfelezni, addig különösebb gond nélkül, mert hogy az éves árát ennek a háborúnak 120-140 milliárd dollárra becsülik általában a szakértők. Szóval, hogyha a külkereskedelmi mérleg szaldója 120 milliárd környékén van dollárban, akkor nem okoz gondot a háború finanszírozása, nem okoz gondot az import finanszírozása, igazán makrogazdasági stabilitás sem kerül veszélybe, és az orosz társadalom jelentős része sem érzékeli a háborút. De ha ez megfeleződnék, akkor az egy új helyzet lenne. Nagyon érdekes, hogy nincs egy hete sem, hogy a dán külügyminiszter azt mondta, hogy a kormánya fontolgatja együttműködve, tárgyalva norvégokkal, svédekkel, illetve a britekkel, hogy a dán szigeteknél megállítják majd azokat az árnyék flottához tartozó orosz olajat szállító tankereket. Ugye az orosz olaj háromnegyed része az Szentpétervár környékén teszik tankerekbe. És ott jön ki Dánia mellett, a dán szigetek mellett jön ki a nemzetközi piacokra. Ugye ezeket feltartóztatnák. De hát, hogy megmerik-e ezt lépni? Nem gondolják-e azt, hogy ez egy olyan eszkalációs lépcsőfok, aminek következményei beláthatatlanok? Nem tudjuk, de mutatja az ötlet, és az, hogy erről nyilvánosan beszélt a dán külügyminiszter, hogy hát fontolgatják, hogy hogyan lehetne érdemben valóban ezt a még mindig nagyon impozáns 100 milliárd dollárt meghaladó külkereskedelmi puszt valahogy visszavágni.
Tehát, hogyha mondjuk vége lenne ennek a háborúnak mindenféle olyan biztonsági garanciákkal, amiket Ukrajna el tudna fogadni, ha az oroszok le tudnak szakítani egy részt, és hát valószínűleg ez ugye mit a kérdés, hogy mekkora, de valamit le fognak szakítani, akkor ez az ország mit csinál magával, Oroszország?
Hát
elketyeg ezen a fura félig katonai, félig civil
módján? Hát egy ideig nyilván elketyeg. Egy idő után azt gondolom, hogy az elitben elindul valamiféle erjedés, de azt prognosztizálni, hogy ez 2 év a háború befejezése után, vagy 8, hát fogalmunk nincs. Én talán 1 vagy 1.5 évvel ezelőtt írtam egy hosszú dolgozatot azzal a címmel, hogy Oroszország válhat-e pravoszláv Iránná, és akkor ezt olyan nagyon homályos kontúrúnak gondoltam, de mindaz, ami az elmúlt 1.5 évben történik ideológiai értelemben, az a fajta indokrináció, amin keresztül préselik az orosz társadalmat, az oktatás legalsó szintjétől az egyetemekig, a tömegtájékoztatás, szóval millió az emlékezetpolitika, tehát millió szintéren, hát egyre inkább ezt a, akkor még inkább költőinek szánt és ilyen bigfangos címet kezdi a valósághoz egyre inkább közelíteni.
Hát legalábbis a NATO vagy a Nyugat, ebből a szempontból ugyanaz, azt gondolja, hogy Oroszország nem fog megállni. És hát ami most épül Romániában egy hatalmas nagy katonai légikikötő mindenféle létesítménnyel együtt, ami talán a legnagyobb lesz Európában, azt mutatja, hogy közelebb mennek Oroszországhoz, mármint provokatívan közelebb, és hát ugyanezt történik Finnországban is, igaz, hogy az oroszok elkezdték a finn határ mellett képíteni az új bázisaikat. Szóval közelednek egymáshoz, egyre szűkebb, egyre picibb rés választja el egymástól a NATO-t és az oroszokat, és azt nem hinném, már nem tudom, hogy Putyin azt gondolja, hogy a NATO bármikor is megtámadna Oroszországot, de a NATO azt gondolja, hogy az oroszok eljutnak oda, hogy megtámadjak egy NATO országot, mert egyszerűen a egész létük logikája ezt diktálja.
Igen, mert hát van 2 irracionális elem ebben a több mint 2 éve tartó háborúban. Az egyik, hogy egyáltalán elindult ez a háború, annyira elképzelhetetlennek és orosz nézőpontból is önsorsontónak tűnt a háború előtt. Teljesen irracionálisnak tűnik nyugati szemmel nézve egy ilyen háború. Másrészt pedig az aggodalom az az elképesztő nukleáris fenyegetés, dömping, ami már a háború előtt is 2014-től elindul. Tehát a nukleáris narratívát az oroszok nem a háború elkezdtével dobják be, mint olyan eszközt, amivel nyomást próbálnak gyakorolni a nyugatra, és próbálják arra bírni, hogy fegyverekkel, azok szállításával ne segítse Ukrajnát, hanem ez 2014-től elkezdődött. 14-től számos olyan epizódot lehet visszaidézni, amikor vagy maga az elnök, vagy valami dokumentumfilmben, ami korábban a késői Szovjetunióban is elképzelhetetlen lett volna, egy nukleáris háború rémével kezdik fenyegetni a világot, aminek nyilván az a funkciója, hogy mi, tehát hogy elhitesse a nyugat politikai osztályaival, illetve társadalmaival, hogy ellentétben a nyugattal mi, ha a dolgok úgy alakulnak, készek és képesek vagyunk nukleáris fegyvert bevetni. Ezzel félreértés ne essék, nem azt állítom, hogy erre készülnek, de azt határozottan állítom, hogy több mint egy évtizeden át dolgoztak azon, hogy ez a narratíva meggyőző legyen. És akkor ennek ilyen teljesen hagymázas változatait adja elő, amikor a Twitteren, vagy most már X-en a Medvegyev ír ezt meg azt meg amazt, de hát én nem emlékszem arra, hogy a nyugat túl azon, hogy mondjuk a Macron emlékeztette Oroszországot, hogy Franciaországnak is vannak nukleáris fegyverei, bármikor is nukleáris fenyegetést intézett volna Oroszországgal szembe. És hogyha hinni lehet a lengyel külügyminiszternek, akkor a legtöbb, ami fenyegetésként a háttérben elhangozhatott, nukleáris orosz fenyegetésre válaszul, hogy az amerikaiak állítólag azt mondták, vagy azt üzenték az orosz elnöknek, hogyha valahol bármilyen formában is taktikai nukleáris fegyvert vetne be Oroszország, akkor az amerikaiak az Ukrajna területén lévő orosz hadsereget hagyományos fegyverekkel megsemmisíti, mondta a regnáló lengyel külügyminiszter. Most azt gondolom, hihetőnek tűnik a történet, de én ezt most arra példaként hoztam fel, hogy a nyugat tartózkodik attól, hogy nukleáris fenyegetőzésbe kezdjen, akár csak válaszul is mindarra, amit Oroszország ebben az ügyben elképzel. És ugye Clausewitz óta tudjuk, hogy a háború a meglepetések hazája, tehát amikor ilyen feszült helyzet van, akkor kialakulhatnak olyan szituációk, amikor nem várt következmények indulnak el, úgyhogy óvatosnak kell lenni, és hát nyilván ez a fajta óvatosság fejeződik ki abban is, hogy Ukrajna mindez idáig soha nem kapott akkora nyugati támogatást, amekkorát Oroszország mennyiségben és értékben a háborúra fordít. És amíg ez a 120-140 milliárd dollár per év támogatás fegyverekben, lőszerekben nem jön meg Ukrajnába, addig azt várni, hogy látványos fordulatot fog kierőszakolni Ukrajna, elképzelhetetlen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
Petes Vivien és Szénási Sándor köszöni az önök ma reggeli figyelmét is. Minden jót!